Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, kedves vendégeinket, kedves testvéreinket. És a mai délelőtti igehirdetés egy evangéliumi történet közös átgondolásáról szólna, de mielőtt még erről a történetről szólnék, ami kifejezetten a szolgálatra hívásról szól, Péter elhívásáról, Lukács evangéliuma 5. fejezete alapján, a szolgálatunk elhívásáról, mielőtt szólnék, szeretnék szólni az idők jeleiről. Tudnilik, azt hiszem mindannyian tudjuk és ismerjük azokat a proféciákat, amelyek például így szólnak, hogy az egész világon hirdettetik majd az evangélium bizonyságul minden népnek, ágazatnak és nyelvnek, és akkor jön el a vég, csak utána. Aztán tudjuk, hogy Isten elhívott egy népet, az advent népet, amire azt a megbizatást ruházta, hogy ismét prófétálnod kell néked sok nép, nemzet és királyok előtt. Ismerjük a Jelenések könyve 14. fejezetéből azt a bizonyos monumentális jelképes látomást, hogy láttam az ég közepén repülő angyalt, ami ugye hirdette az evangéliumot az egész világnak, hogy a kezében az evangélium volt. Kire vonatkozik mindez a sok-sok igevers? Kikre vonatkozik ez a sok-sok profécia, ez a sok-sok felhívás és a végidőre való szolgálatra hívás? Hát akik itt ülünk, meg szerte az egész világon. Tudnilik, tényleg eljött az ideje annak, úgy gondolom, nem akarok ilyen nagy szavakat használni, hogy komolyan számba vegyük azt, hogy ezt a küldetésünket hogyan végezzük, mert az idők jelei rettenetesen haladnak előre, és úgy tűnik, mint egy gyors vagy egy express vonat húznak el mellettünk, és mi meg talán, mint egy ilyen lovas kocsi ballagunk az út szélén, és a történelmi események pedig félelmetesen teljesednek itt mellettünk. Az elmúlt hónapban biztos hallottatok róla, New Yorkban volt egy klímacsúcs, ahova úgy hívták meg a világ összes vezetőjét, hogy a legmagasabb szintű vezetői találkozó. Ugye Áder János a köztársasági elnök volt, és még egy-két képviselő. Tehát a legmagasabb szintű vezetőket hívták. Ugye az ENSZ főtitkára hívta őket. Az volt a tétje ennek a klímacsúcsnak, azt mondják, hogy egy ambíciózus cselekvő és felgyorsítására van szükség. Egy ambíciózus cselekvés felgyorsítására van szükség a klímaválság fékezése tekintetében. Ugye mindenki érzi, hogy itt ősszel is micsoda nyári melegek voltak, nyáron őszies klíma. Érezzük, látjuk a világban körülöttünk zajló rendkívüli eseményeket, az özönvizeket, az árvizeket, a földrengéseket, és mi pontosan tudjuk, hogy mi miért történik, vagy miért történnek ezek az események. Azt mondja a klímacsúcson, hogy most már csak a 2 fokos emelkedés alá, vagy fölé ne menjünk, hogy erre nagyon komoly határozatokat kell, hogy elfogadják a világ összes vezetői, hogy 2 fok fölé a klíma, vagyis a hőmérséklet ne emelkedjen. Aztán itt van mellettünk ugye az Ebola vírus, ami még mellettünk nincsen, de valahol a világban kereng, különösen Nyugat-Afrikában. Több mint 10 000 főt számlál már a halottak száma, ha jól emlékszem, a 144.hu-n. Legalábbis ilyen számokról beszélnek, és a WHO jelentése mennyi? 444.hu. A WHO, ugye az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint, ezt utána kell nézni ennek az adatnak, akár jövőre az 1 milliót is elérheti a fertőzöttek száma, hogyha nem sikerül megakadályozni, és valami komoly ellenszérumot találni ennek a vírusnak a megakadályozására, tovább terjedésére. Ugye járványok lesznek mindenfelé, mondta Jézus. 2014-ben rendkívül nagy földrengések voltak. Egy amerikai tudós társaság feltérképezte, hogy az elmúlt évekhez képest 2014-ben rendkívül sok földrengés volt, és ilyen 7-es meg 8-es erősségi földrengés, és nem tudják az okát megállapítani. Egyszerűen nem tudják, hogy miért vannak ezek a nagy földrengések. Aztán utoljára csak szeretném megemlíteni, mint idők jeleit, és ezek így nagyjából összefoglalásképpen a legújabb nyitott szemmel számban majd olvashatók lesznek, hogy az iszlám állam az iszlám állam ugye megalakítását ott Irakban és Szíriában, ugye egy ilyen szunita szervezet mindenáron létre akarta hozni, és létre is hozta maga módján, és ezért több ezer keresztényt, ott helyi keresztény felekezetűeket öltek meg, gyerekeket, nőket, lehet látni interneten képeket, szóval nagyon erős idegzetűeknek ajánlom csak a képek megtekintését. Nem akarom ragozni, hogy milyen lefejezések és keresztre feszítések képeit lehet látni, szóval ez a 21. században ilyen létrejöhet, vagy megvalósulhat, szóval ez döbbenet. Tehát mintha a szelek visszatartása időnként egy kicsit úgy, mintha nem érvényesülne a világunkban. És Ellen White írja valahol, hogy a kegyelem angyala bontogatja szárnyait, és készül elhagyni a földet. Ugye ez a mondat engem mindig úgy megráz, amit egy majd 100 évvel ezelőtt, több mint 100 évvel ezelőtt írt Ellen White, hogy amikor ezeket az eseményeket látjuk beteljesedni, akkor a kegyelem angyala bontogatja szárnyait, hogy elhagyja a földet véglegesen, és Jézus eljöveteléhez alkalmas idővé fog válni ez a történelmünk. Mint mondtam, hogy mikor mindezeket látjuk, Jézusnak van egy felhívása, hogy a szolgálatunkkal mennyire kell, hogy komolyan számot vessünk. Lapozzuk fel Máté evangélium 24. fejezetét, és ott a Máté evangélium 24. fejezetében a nagy apokaliptikus beszéde végén Jézus a következő példázat bevezetőjével kezdte, egy példázatot kezdett mondani, a jó és a hű és a gonosz szolga példázatát, és ennek csak az első részét szeretném felidézni számotokra, hogy mikor mindezeket látjuk, akkor mit tegyünk. 42. verstől olvasom egészen a 46-ig. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jöjj el a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házura, hogy az éjszakának melyik szakában jön el a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy a házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jöjj el az embernek fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőn, az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt? Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor hazajő, így munkában talál. Ugye az első, ez egy kérdés itt a 45. versben, hogy kicsoda hát a hű és a bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tőtt a háza népén, hogy a maga idejében adjon. Tényleg ezek szeretnénk lenni? Hű és bölcs szolgák, mert igazából mindannyian erre vágyunk szerintem, hogy a végidő elhívott népére azt lehessen mondani, az advent népre, hogy ők a hű és a bölcs szolgák, akik tudják, hogy milyen eledelre van szüksége a világnak, tudják, hogy milyen eledelre van szüksége a mai élő emberiségnek, és hogy ezt végzik. Ugye, mint a hű és bölcs szolga, hű, mert a szolgálatához hűséges, és a munkáját pedig elhivatottan és odaadóan végzi, aszerint, ahogy a mestere kívánja tőle. És azt mondja, ez a szolga boldog, akit az ő ura, amikor hazajő, így munkában talál. Ez egy boldog keresztény, az egy boldog ember lehet, már az üdvössége is bizonyos értelemben biztosított, hiszen szolgálatban él, önzetlenül él, a munkáját végzi, a szolgálatát végzi. Azt az Isten, az az Ura majd meg fogja dicsérni az ő eljövetelekor, tehát boldog lehet, mert munkálkodik. Másrészt pedig érzi a kötelességét, érzi, hogy nem is tehet mást. A fiatalokkal, ahogy beszélgettünk a konyhában délelőtt, egyik kedves fiatal felhívta a figyelmemet arra, hogy az elmúlt hónapban volt Budapesten a műcsarnok mögött egy nagy kiállítás, óriás plakás kiállítás, az arc kiállítás. És az volt az arcíme, hogy te miben hiszel, hogyan képzeled a jövőt. Te miben hiszel, hogyan képzeled a jövőt. Fiatalok ilyen plakátokat készített, és egy-kettőt megmutatott a Rita, hogy ezt a világ is komolyan veszi, hogy itt valami készülődik. Te miben hiszel, és hogyan képzeled a jövőt? Miben hiszünk mi magunk személyesen, amikor éljük a mindennapi életünket? Mire készülünk, és hiszünk-e abban, hogy az Isten profécia, az ég és a föld elmúlhatnak, de ez mindenbe fog teljesedni, és ez valóság, ami körülvesz bennünket, és valóság az, hogy nekünk szolgálatra van elhívásunk. Hogyan képzeljük a jövőt? Viszont én úgy gondolom, hogy nagyon sokunknak kérdés ez az elhívás és a szolgálat végzés. Nagyon sokunknak talán nagy kérdés, hogy miben vagyok én alkalmas, mire vagyok alkalmas, milyen szolgálatra lehetnék én alkalmas, és egyáltalán nem kaptam én még tulajdonképpen elhívást a szolgálatra, vagy nem tudom, hogy ez hogy működik, hogy hát én itt élek, egy hívő, egy rendes, becsületes hívő ember vagyok, szombaton gyülekezetbe járok, a vallási kötelezettségeimnek eleget teszek, de mi az én feladatom, mi az én szolgálatom ugye mindennapokban? Hogy erre van mindenkinek személyes elhívása? Felvetettük már magunkat, hogy tapasztaltuk-e már azt, hogy nekem van valami, amit nekem végeznem kell? Mert itt nem lehet keresztény, nem vagyok keresztény az, ha nem vagyok munkában. Nem lehetek boldog szolga és hűésből szolga, ha valamilyen feladatot, szolgálatot személyesen nem végzek az Úr művében, vagy a közösségemmel, a gyülekezettel együtt. És ehhez én most felfedeztem újra, mit már gondolom többen hallottátok ezt a történetet, Péter, Jakabnak, Jánosnak a szolgálatba hívás történetét. Nem a tanítványá hívás történetét, hanem kifejezetten a szolgálatra való elhívás történetét. És egy kicsit közösen ezt tekintsük át Lukács evangélium 5. fejezetében, hogy hogyan történik meg egy ember életében az, hogy Krisztus megszólítja őt, és ő akkora késztetést érez a szolgálatra, meghívásra, hogy ennek nem tud ellent mondani. Nem lehet ellent mondani, ahogy ezt a tanítványok Lukács evangélium 5. fejezetében olvashatjuk. Ugye Máté 4. fejezete is feljegyzi ezt a nagy halfogás történetét, de én most ezt szeretném felidézni nektek. 5. fejezetet olvasom, és csak néhány gondolatot szeretnék kiemelni belőle. És csak szakaszonként olvasom, hogy az idő rövidsége miatt az egészet most nem olvasom fel. 5. első vers. És lőn, hogy mikor a sokaság hozzátoldult, már Jézushoz, ugye, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál állt. És látott két hajót állani a vizen, a halászok pedig, miután azokból kiszállottak, mosták az ő hálóikat. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely Simoné volt, kéri őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült a hajóból, tanította a sokaságot. Ez ennyit szeretnék csak eddig olvasni. A nagy galileai szolgálat elején vagyunk, vagy hát már egy kicsit, ugye néhány hónap eltelt Jézus fellépésétől kezdve, ugye az északi ország részben kezdett Jézus nagy szolgálatba, és körülbelül a keresztsége után egy néhány hónappal, a megkeresztelkedése után a Jordán vizében néhány hónappal vagyunk, amikor tudjuk, hogy már Simon Pétert, Jánost, Andrást, Filipet, Nátánelt már elhívta tanítványként Jézus, de még nem igazán a szolgálatra. Akkor mondta Péternek Jézus, hogy te Simon vagy, Jónának fia, de te majd Kéfásnak fogsz hivatni. Péter nem is nagyon tudta, hova tenni ezt a mondatát Jézusnak, hogy ő a Simon, és majd ő lesz a kőszikla. Ugye Kéfás, ugye annyit jelent, hogy kőszikla. Hogy ez hogy fog megvalósulni, ezt Péter még nem nagyon értette. De Jézusnak terve volt már Péterrel akkor előre, négy hónappal előtte lehetett, még egy megszólítás előtt. És ahogy Jézus ott látja a tömeget, egyébként ez egy hajnali időszak volt, kora hajnal volt, mert ugye a halászok is akkor kötöttek ki a halászatból, ugye a tanítványok. És látta, hogy a tömeg követi Jézust, mert gyógyított, mert az emberek látták, hogy Jézusban valami különleges isteni erő van, akkor Jézus látta, hogy ezt a sok embert nem tudja megszólítani így a partról, hanem
gondolta, hogy a hajóval egy kicsit bemegy a Genezáret tavához, taván néhány méterrel, és akkor a tóból fogja őket tanítani, a tó széléről, akik a parton állnak. És éppen kapóra jött, hogy két hajót látott állani a vizen, a halászok abból kiszálltak, és azok éppen, hogy Péter volt, János meg Jakab, akik halászok, kiszálltak a hajóból, és mosták a hálóikat, sajnos csak az üres hálót, mert az égvilágon semmit nem fogtak. Ez is egy alkalmas pillanat volt arra, hogy Jézus szolgálatba hívja őket, mert hogy mondjuk úgy, hogy a világi munkájukban elég eredményteleneknek tűntek. A világi foglalkozásukban úgy tűnik, hogy nem volt sikerük, kudarcuk volt, elkeseredettek voltak, egész éjjel ott kint voltak a vizen, semmit nem fogtak, miből fognak megélni, hogy lesz majd ezután, stb. Stb. És az első gondolat, amit szeretnék kiemelni, hogy szólította, hívta meg Jézus a tanítványokat először a szolgálatban, azt mondta, hogy adjátok kölcsön a hajótokat. Az egyiket, Pétert, Péter hajóját. Ezen nagyon elgondolkodtató, kicsit a samáriai asszony esete juthat eszembe, mikor azt mondta Jézus, hogy adj innom. Tehát Jézus kér először. Nem nagy dolgot kér, kedves gyülekezet, nem nagy dolgot kér. Nem azt mondja, hogy hagyd ott először a világi állásodat, és semmivel nem foglalkozhatsz, hanem csak engem szolgálj, hanem először, amit van, oszd meg velem. Bocsánat. És csak kölcsön kérte a hajót, nem örökbe. Kölcsön kérte. Amivel, amink van, ami rendelkezésünkre áll, azt fektessük, vagy kínáljuk fel az Úr szolgálatára. Mondhatni így, nem akarom ennél túl sokáig időzni. Jézus ezt az alkalmat kihasznált, hogy hadd szálljak be és vigyetek be a vízhez, és most ne halász, ne a hálótokkal foglalkozzatok, ne a hazamenéssel, fáradtak vagytok, kimerültek vagytok, biztos mennétek haza, hanem vigyetek be a tónak egy bizonyos részéig, hogy onnan beszélhessek. Ezt minden további nélkül Péter megtette, hiszen ismerte a mestert. Bizonyos értelemben tanítványa volt már. Negyedik versről olvasom. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. És felelvén Simon mondanéki, Mester, jól lehet az egész éjszaka fáradtunk, még nem fogtunk semmit, mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. Mielőtt még ez a dolog megtörtént volna, hogy Jézus befejezte a tanítását és megszólította Pétert, elfelejtettem az előbbi részhez egy gondolatot még megemlíteni, hogy tudnélik, mikor Jézus beszélt ott a hajóról, miről beszélhetett. Ott ült Péter a hajóban, miközben Jézus beszélt. Ezt kicsit nehéz megfejteni az evangéliumok alapján, de Ellen White hiteles forrás ennek a megismerésére. És engedjétek meg, hogy néhány gondolatot felidézek, hogy Péter mit hallott Jézus ige hirdetéséből ott a hajóból. Amikor a tengernél prédikált Jézus a genezáreti tó partján álló sokaságon túl egy másik hallgatóságot maga előtt látott. Végig tekintve az elkövetkezendő századokon látta a hűséges gyermekeit börtönben, tárgyalótermekben, kísértések, magány és szenvedés közepette. Az öröm, a küzdelem, a tanácstalanság minden jelenete feltárult a megváltó előtt. A parton állókhoz pontosan azokat a szavakat szólta, amelyek a reménység üzenetét jelentik majd az embereknek a megpróbáltatások idején. Vigasztalást a bánatban, és mennyei világosságot a sötétségben. Az a hang, amely most a halászhajóból szólt a galileai tengeren, a Szentlélek által békességet hirdetett majd az emberi szíveknek az idők végezetéig. Ez hallatlan fontos információ, tehát Péter tulajdonképpen arról hallott, hogy milyen megpróbáltatások várnak a keresztényekre, de Isten viszont hogyan őrzi meg majd őket békességben. Hogyan nyújt segítséget, oltalmat majd a nehézségekben, azt mondja, a tárgyalótermekben, a kísértésekben, a magány és a szenvedés közepén, a küzdelem és a tanácstalanság minden jelenete, de már előre felhívta a tanítványok figyelmét, a körülött álló sokaság figyelmét, hogy ezek várnak rátok, de én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A kereszténység követés, Krisztus követés, az nem küzdelemmentes, az nem egy, hogy mondjam, egy ne legyen túl profán, nem egy kényelmes, nem egy hogy mondjam, egy ilyen minden tekintetben az emberi természetet kiszolgáló vallás, hanem az egy küzdelmet önmagunkkal és a világi befolyással és a támadásokkal szembeni küzdelemnek a megküzdését és győzelmét jelenti. És Péter ezt hallotta. És kedves gyülekezet, amikor Péter ezeket hallotta, halat nem fogott egész éjszaka, és Jézus pedig olyan dolgokról beszél, ami a keresztények előtt vár, mint küzdelem, mint nehézség. De ugyanakkor ott a vigasztalás. Péter meghallhatta szerintünk azt, hogy valóban ez a békesség, ez valóság, és hogy Jézussal ez mindenképpen feldolgozható, és ebben nem kell megrendülni. Folytatom egy kicsit tovább. A beszédet befejezve Jézus Péterhez fordult, és azt mondta neki, hogy hajozzon ki a tengerre. Péter azonban csüggett volt, hiszen egész éjjel semmit nem fogott. Maga előtt látta Jézus követőit, és a kilátásokon gondolkodott. A júdeai szolgálat eredménytelenségén, a papok és a rabbik rossz indulatán, még saját foglalkozásában is csalódnia kellett. És miközben az üres hálókat figyelte, a jövő sötétnek és ijesztőnek látszott. Péter ilyen gondolatokkal ült ott a hajóban Jézus mellett. A jövő sötétnek és ijesztőnek látszott. Van úgy, hogy néha mi is ezt érezzük? Kilátástalan Jézus szolgálata? Hát itt van néhány ember, nem tudjuk hány fős lehetett, de a papok állandóan üldözik, a farizeusok állandóan vitáznak vele. Keresztelő Jánost nem szabadította ki a börtönből Jézus. Ott látta Péter, hogy Keresztelő János fejét vétette, és Jézus nem szabadította. Most ez várna rám is. Hát én nem akarok ilyen tanítvány lenni. Vagy szóval Péter a jövőt sötétnek és ijesztőnek látta, annak ellenére, hogy pedig milyen tisztán világosan beszélhetett Jézus ott a hajóban mellette, hogy az idők végezetéig békességet ad a Szentlélek által. Csak a Szentlélek által Jézus azoknak, akik őket követik, aki őt követik. És azt mondta Jézus, evezz a mére, és vesd ki a hálót. Péter azt mondta, hogy Uram, egész éjszaka fáradtunk, és semmit nem fogtunk. Minek? De annyi tisztelet volt benne, és tisztelet és engedelmesség volt benne, hogy de a te parancsolatodra kivetem a hálót. Ez nagy dolog volt Péter részéről, hogy ezt megtette, miközben csüggett volt, elkeseredett volt, eszébe nem jutott volna, hogy Jézus szolgálatát kövesse, és mellé társuljon, még ezen a reggelen, még mikor ez a parancs elhangzott számára. És ezt megtévén, olvasom az evangéliumokból, Lukács evangélium a 5. fejezet 6. verséből, és ezt megtévén halaknak nagy sokaságát kerítették be, úgyhogy szakadozott a háló, intének azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek, és eljövén megtölték mind a két hajót annyira, hogy csak nem elsüllyedének. Látván pedig ez Simon Péter Jézusnak lábai elé esék, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Ez egy rendkívül megrázó helyzet, amiben Péter most belekerül, és ez a mondat, amit mondott, hogy mi lehet e mögött a mondat mögött, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Sokáig nem értettem ezt a mondatot. Mi történt Péterben egy pillanat alatt? Előtte még azt mondta, hogy sötét a jövő, kereszténynek lenni, Krisztust követni nem éri meg, még ha nem is fogtunk halat, talán ez még mindig biztonságosabb dolog. És mikor ez a csodálatos halfogás történik, akkor valamit felismer Péter. Valamire rádöbben Péter. És ez az a szolgálatra hívásnak a lényege. Ez az a pillanat Péterben, amikor megfogalmazódik benne valami mély dolog, mégpedig az, hogy én a szolgálatról annyira emberien meg a kereszténységről, meg Krisztusról, annyira emberi módon tudok gondolkodni, tudtam gondolkodni. Én úgy gondolkodtam, hogy ha Jézust követem, akkor az csak áldozatot jelent. Akkor az csak lemondást jelent. Az valami szörnyű, ilyen keskeny ótisz, valami olyan, amit normális ember vagy nem tud bevállalni, nem tud felvállalni, hogy ez egy egészséges emberi életbe valahogy nem fér bele, hogy én Krisztust kövessem és szolgáljak neki. Pláne amiket Jézus mondott, amit láttam Keresztelő Jánosnál, és a többi. És amikor ez a csodálatos halfogás megtörtént, akkor azt értette meg Péter, hogy ha valamit Jézus mond, hogy gyere és evez a mélyre, és ha én mondom neked, hogy vesd ki a hálót, akkor azt nem véletlenül mondom, akkor ott én csodát művelek. Ha te hallgatsz az én szavamra, ha te engem komolyan veszel, hogyha engem meghallasz, és engedelmes vagy irántam. Tehát, hogyha azt teszed, hogy elindulsz, és teszed, amit mondok, hogy például menjetek el szélese világra, és elindulok, akkor annak lesz eredménye, lesz gyümölcse. Mert akkor megtapasztalom, hogy íme minden napon veletek vagyok a világ végezetéig. Könyvevangélistákkal voltam az elmúlt héten, két héttel ezelőtt, ott voltak nálunk Veszprémbe, reggelente közösen imádkoztunk, és mondom, a mai világban, gyerekek, tudtok ti könyvet eladni, mikor már tele van a könyvesbolt könyvekkel, meg internet, meg nem tudom, és már egy ennyire katolikus vidék, mint Veszprém, Várpalota, Tapolca, és ahogy imádkoztam, éreztem, hogy ők tudják, miért imádkoznak. Én nem tudtam, miért kell imádkozni, ők nagyon pontosan tudták, Jóni Tibi és Karcsó Zsuzsa. És olyan tapasztalatokat éltek át, hogy mindenhol nyíltak ki az ajtók, hogy jöjjön vissza, most viszek két láda könyvet egy tanárnőnek, mert mondta, hogy ezeket a könyveket ő szeretné a baráti körében is árulni, mert ezek olyan értékes könyvek, és látja, hogy ezt máshol nem lehet megkapni. És ő maga könyvevangélista akar lenni, csak idézőjelben mondom, egy tanárnő, ő is akar könyvet terjeszteni, egy katolikus városban, hogyha az Isten azt mondja, hogy menj el, én küldelek téged, kimegyen el nékem, ha te elmész, akkor csodák tapasztalatában fogsz részesülni. Minden nap egy csoda, kedves gyülekezet, a keresztény élet, ha Krisztus szolgálatában végezzük, éljük meg. Ezt azt hiszem, a szolgálattevőink is el tudják mondani. De nem emberileg indulunk el. Ugye volt, hogy Péter emberként próbált tenni, vagy végezni valamit, és akkor mindig kudarccal jár. De amikor Jézus ott ült a hajójában, és azt mondta, hogy most én mondom, hogy fogd a hajódat, és oda menjünk be a mély vízbe. Igaz, hogy nem fogtál egész éjjel, meg senki nem szokott napközben halászni. De ha én mondom, akkor tegyél próbára. És annyi hal volt a hálóban, amit alig tudtak kihúzni. Kedves gyülekezet, az evangelizációnk, a végidő nagy advent mozgalma, ugye az, hogy az egész világon hirdettetik, ez olyan hihetetlennek tűnik nekünk, hogy ez valaha be fog teljesedni általunk, rajtunk és plusz a 11 órásokkal, akiket Isten a világból befolyt, ezt nem hisszük el. Nem hisszük el, hogy Isten csodákat tudna művelni az advent népen keresztül. Ezt nem hisszük el, mert talán emberileg gondolkodunk, azt mondjuk, hogy Péter szerint, hogy egész éjjel nem fogtunk semmit, minek? Annyi minden nem sikerült már. Annyi kudarcos tapasztalat is sajnos előfordul a szolgálatunkban, hogy azt mondjuk, hogy hát ha világi foglalkozást végzek, annak legalább van foganatja. Megcsinálok egy asztalt, és csodálatos, ott van az asztal. Gyönyörködhetek benne. Rövid távon mindig örömet tud okozni. Valamit eladtam, valamit vettem, valamit befektettem, az megtérül, megcsináltam, elküldtem, elintéztem. De hogy menjek és evezzek be a mélyre, és látszólag értelmetlen dolgot tegyek, hogy emberekhez menjek, és az evangéliumot vigyem el nekik. Na nem, hát a mai világban, ezt sokan mondják, 40-50 éves testvérek is, ez senkit nem érdekel. Így viszonyulnak az evangélium hirdetéshez. Minek menjek, senkit nem érdekel. Csak akkor, amikor még nem éltünk át olyan csodát, amit Péter átélt. És ekkor Péter azt mondta, hogy eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Péter azt értette meg, és csak így vált alkalmassá a szolgálatra, hogy én, hogy mondja Dániel, ugye, vagy Ézsaiás próféta, amikor betekintést nyert a mennybe, hogy Uram, én tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, mert a seregek urát látták az én szemeim. A tapasztalat a lényeg, hogy amikor a seregek urával találkozik valaki, amikor Jézussal találkozik valaki, amikor az isteni hatalma, Jézusnak a hatalma, az ereje megnyilatkozik, amit megígért, hogy így fejezik be az evangélium, hogy enyém minden hatalom menjen és földön. Menjetek el széles a világra. Amikor ez a hatalom meg akar nyilatkozni, de mikor? Amikor engedelmesen odaszálljuk az életünket a szolgálatra. Akkor az Isten hatalma megnyilatkozik. És ezzel a hatalommal találkozva, ezzel a szeretettel találkozva, ezzel a türelmes, szerető Istennel, ha találkozott Péter ott abban a pillanatban, akkor azt mondta, hogy eredj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Én még nem vagyok méltó arra, hogy egy ilyen hatalmas mesterrel együtt dolgozzak, hogy Jézus veled együtt dolgozhassak, aki ilyen csodákat tudsz tenni, mert én annyira ingadozó vagyok, annyira másképp gondolkodtam rólad. És csak ezután történhetett, hogy Jézus azt mondta neki, ugye megrémültek, tehát amikor, mondhatnám így, amikor az Istennel találkozunk, de az a szolgálatban történik. Ha valahol, kedves gyülekezet, tapasztalatokat lehet szerezni az Istenről, ha valahol személyesen megláthatjuk az Isten munkáját, lehet persze egy balesetben, mint én, amikor egy őzzel szembe mentem most az elmúlt héten, és életben maradtam, vagy egy szarvasbika, bocsánat, egy olyan 2-3 mázsásra. Ez is az Isten csodája. Na de hát remélhetőleg az ilyen ritkán van az életben. De hogy naponta csodát éljünk át, és az Isten hatalmát, és tapasztaljuk. Ezt az bizonyítja a történet, hogy ezt a szolgálatban lehet leginkább megtapasztalni. Amikor az Isten küld valakit, és nem rúgódózik az ösztök ellen, bár nem fogtunk semmit, de elmegyek, de megteszem. Mert egyébként az Isten mindenkit megszólít. Gyere, hozd ide a hajódat, hadd szálljak be, vagy bármi, vagy bocsáss rendelkezésre azt, amit van. Tedd bele az Isten művébe, az Isten munkájába, és én meg tudlak áldani téged. És ezután, kedves gyülekezet, ezután mondhatta csak Jézus Péternek: ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Addig, amíg erre az alázatra, amire összetöretése nem jut el egy ember, hogy tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakok. Vagy amire Dániel prófét eljutott, hogy mikor ugye az angyal megmagyarázta neki a 2300 éves proféciát a bőt könyörgés után. És azt mondja, minden álnokságom rám fordult. Mondja Dániel 10:8-ban, Dániel. Akkor az angyal, ugye Gábriel angyal megszólította, megérintette. Megszólította. Minden álnokságom. De valahol mindig akkor ér tapasztalat bennünket, amikor valahogy az Isten ügyével összekapcsolódunk. Ahogy az Isten munkájával összekapcsolódunk, ahogy az Isten útján akarunk indulni és járni, mindig ekkor jönnek a nagy tapasztalatok. És az Isten ezután azt mondja, hogy ezt most már látod, hogy én veled vagyok, hogy ne emberileg dolgozzál, akkor ezután, ha ezt megfogadod, hogy velem együtt fogsz dolgozni, akkor így mondta, hogy kövessetek engem, és én azt művelem, hogy embereket halásszatok. Ugye Máté 4:19-ben mondja ezt Jézus a paralel történetében, hogy pontosan így szól ez a mondata Jézusnak, hogy kövessetek engem, és én azt művelem, én művelem azt, hogy embereket halásszatok. A Krisztus követést a mai korunk között tényleg megvalósítani csak így lehet. Hogy Jézust követni nem más, mint embereket halászni. És mindenkorban nyilván ez volt a Krisztus követés, hogy embereket megszólítani, és embereket hívni az örök életre. Egyébként tényleg a felelősségünk is, úgy érzem, ez diktálja. De Krisztus erre vár. Minap néztem a honlapunkon egy igehirdetésnek a címét, és akár ennek az igehirdetésnek is lehetett volna címül adni, csak nem akartam ellopni az ötletet Bánhidi Tibitől, de ezt is lehet, hogy Istennek szüksége van rád. Ez volt a címe az ige hirdetésnek, és ez tényleg így van. Tapasztalatot szeretnél? Istennek szüksége van rád, hogy tapasztalatot adjon. És fogsz tapasztalatot és csodát átélni. Csak evezz a mélyre, és meglátod az Isten csodáját. Csak evezz oda, ahova te nem szeretnél menni. Ahogy Filipet egy járatlan útra küldte, ott élt át a csodát, Filip a komornyikkal járatlan úton ment. És ott kellett szolgálni. És végül azt mondja ez a történet, amikor hajókat a szárazra vonták, olvasom a 11. verset, és amikor a hajókat a szárazra vonván elhagyták mindenüket, és követték őt. Csodálatos ennek a történetnek a befejezése is. Ettől a pillanattól lettek emberhalászok. Péter, János, Jakab, ugye a másik hajóban lévő halásztársai. Ők is látták, mentek a nagy halat segíteni, kihúzni ugye a partra, Jakab, János. Aztán, mikor ezt átélték, azt mondták, minek nekünk annyit halászni, mikor ez egy évre való megvan, legalább egy évre való halat. Ha ezt mind eladjuk a piacon, nekünk nem kell már ezzel foglalkozni, hogy miből élünk meg. Ezt is szeretném mondani. Ha valaki Krisztus szolgálatára szegődik, és elfogadja a meghívást, annak nem lesz gondja, hogy miből fog megélni vagy a családja. Ha tényleg oda szánta az életét, és tényleg eljutott oda, hogy eredj el én tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Nem azért, mert milyen jó ember vagyok, és jó leszek a szolgálatra. Jézus akkor tud valakit meghívni, ha eljut arra a mélységes alázatra. De mint mondtam, Jézus bebiztosította őket legalább egy évre, de lehet, hogy két évre, nem tudom, ti hogy látjátok, nem néztem utána, hogy két rakomány halból mennyi ideig lehetett utána megélni. Péternek már volt családja, ugye, többieknek nem. De ebben nem problémáztak, mert mit tettek? Ott hagyták a hajót, ott a parton. Mindenüket ott hagyták hajóstól együtt. És azt mondja, mindenüket elhagyták, követték őt. Kedves gyülekezet, kívánom, hogy mindannyian, amikor azt mondja Jézus, hogy amikor mindezeket látjátok, boldog az a szolga, aki hű és szolga, és tudja, hogy idejében enni kell adni a háza népének. És azt mondja, hogy boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál. Akkor talán nem ebben lehetne Krisztust megtalálni a mindennapokban. Talán nem ebben lenne a mi népünknek, a közösségünknek az erőssége, hogyha az idők jeleihez szabott eledellel szolgálnánk az embertársainkat, és ehhez mindent megtennénk. A hajónkat oda tennénk Jézusnak, hogy használja, most jelképesen mondtam a hajónkat, amit aztán majd ott lehet hagyni a parton, hogyha Jézus azt mondja, hogy gyere, kövess engem, és embereket halászol. És csodákat fogsz átélni, ha engem követtek. Kívánom ezt mindannyiunknak, hogy ilyen boldog szolgák lehessünk. Mert a boldog szolga nem azért boldog, mert most egész nap csak fáradozik hiába, hanem tudja, hogy a mesterét szolgálja, az urát szolgálja, és pont azzal szolgálja, amire szüksége van a háza népének. Kívánom, hogy ezek a történetek, ezek a gondolatok az idők jelei fényében, hogy mi szolgálatra hívtunk el, hogy mit jelent szolgálni, és hogy Krisztus szolgálatában tudunk igazán tapasztalatokat szerezni az Istennel. Ezek bennünket indítsanak arra, hogy megtaláljuk azt a mestert mi is. Mert mindannyiunkat hív valahol, hogy evezz a mélyre, csak más módon, utakon, módokon. Hogy erre igen tudjunk mindannyian mondani, és követhessük ebben a mesterünket. Amen. Szerető Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk te hozzád, hogy higgyünk abban, hogy bár küzdelmes és sokszor megpróbáló a te követésed, de ha mi teljesen odaadjuk az életünket neked, és felajánljuk a szolgálatunkat neked, akkor te valódi tapasztalatokat, áldásokat tudsz adni nekünk. ha mi nem emberi módon gondolkodunk a szolgálatról, ha mi nem emberi módon gondolkodunk a te követésedről, hanem a te hívásodat elfogadva, hanem a küldetésünket komolyan véve, ami a végidő népét, amit a végidő népére ruháztál, ezekben tudsz valódi áldást adni nekünk. Kérünk szépen, hogy segíts bennünket, hogy valóság legyen számunkra is, amikor a te istenséged, a te hatalmad megnyilatkozhat számunkra. Amikor azt tesszük, amit te kérsz tőlünk, és engedelmességgel vagyunk irántad, mert érezzük, hogy annyira nagy szüksége van a világnak, a tiszta evangéliumra, annyira kiéhezett a világ, és kisemmizett a tiszta beszéd hiányában, az evangélium hiányában, és érezzük, hogy minden körülöttünk lévő esemény arra késztet bennünket, hogy készítsük az embereket a te eljöveteledre. Kérünk, segíts ebben bennünket az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.